arról már beszéltünk, hogy mit olvasunk, vagy mit nem, de arról még kevesebbet, hogy mennyit olvasunk. Ugye több felmérés is készült az utóbbi időben, hogy egyre kevesebbet olvasnak a magyarok. És ezt nem tudom, hogy csak a magyarokra igaz-e, bár ez a felmérés ugye ezt sugallja. Tapasztalata szerint tényleg így van ez. Akár most ugye a főiskolásokkal kapcsolatos tapasztalataira vagyok kíváncsi, illetve hát ugye általában, ahol megfordul a szakmájában.
Ha abból indulunk ki, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, és ezek már nem is egészen friss felmérések, az összlakosságra nézve egy emberre nem jut egy elolvasott könyv. Tehát az azt jelenti, hogy az átlag amerikai egy év alatt egyetlen könyvet sem olvas el. Ugye lehet arra gondolni, hogy Magyarországon az amerikai életformának, a fogyasztói társadalomnak, a tömegkultúrában élő társadalomnak számos eleme mutatkozik. Tehát azt gondolom, hogy mi még nem értük el ezt a mélypontot, de sajnos ebbe az irányba haladunk. Nyilván az a kérdés, hogy az olvasást lehet-e egyáltalán másra pótolni, illetve az a kérdés, hogy ami kiszorítja az olvasást, az milyen élményt, milyen kulturális eseményt jelent. Tehát ugye én nem azt gondolom, hogy például a film vagy a televízió az önmagában lenne értéktelen, ez botorság lenne ilyet gondolni. Inkább az a kérdés, hogy ezek a neutrális, semleges médiumok, akár legyen a mozi, akár a televízió, hogy az mit sugároz. Tehát nem teljesen mindegy, hogy egy délutáni beszélgető showt néz valaki, vagy mondjuk egy jókai regényből készült filmfeldolgozást. De azt is gondolom, hogy mondjuk a kortárs filmművészetben is számos olyan értékes műalkotásnak lehetünk tanulni, amely nem mondom, hogy pótolja a regényolvasást, hanem azt mondom, hogy az is szintén értéket tud termelni.
Irodalmárként nyilván szeretnie kell a könyveket, mik a kedvencek. Próbáljunk egy kicsit ugye a személyesebb vonalról is néhány szót ejteni.
Hát, én mondtam, hogy én próza történettel foglalkozok leginkább, tehát nálam leginkább a regényirodalom az, ami meghatározó. Hát én nagyon nagyra tartom a 20. századból Kosztolányi regényírói művészetét, vagy a kortársai közül Krúdy regényírói művészetét. A II. Világháború utáni szerzők közül az előbb már említett Ottlikot, Mándit vagy Mészőt, illetve az, aki valószínűleg az egyik legfontosabb regényírója a 20. századnak, hogyha az életmű gondolati mélységét, stiláris biztonságát, gondolati gazdagságát, kultúráltságát tekintem, azt lehet mondani, hogy az egyik olyan magyar szerzőnk, aki élete után vált igazából ismerté Magyarországon, nyilván politikai okok miatt, az Márai Sándor. Tehát az ő regényírő művészete, azt gondolom, hogy a stílusa talán annyira nem változatos, de az a hihetetlen bölcsesség és tájékozottság és kultúráltság, az a fajta polgári életforma, amelyet hajlamosak vagyunk ma visszasírni teljes joggal egyébként. Egyáltalán a 20. századi Magyarország története, vagy a 20. századi európai kultúra története Márai könyveiben olyan mélységgel és gazdagsággal bontakozik ki, amely szerintem példátlan a magyar irodalomban.
Mikor és hogyan kezdődött a vonzalma a könyvekhez, az irodalomhoz?
A döntő lépés az az egyetemi szakválasztás, tehát ez a magyar történelem szak. A középiskolában matematika faktora jártam.
Tehát egy ideig matematika, igen, és a reáltantárgyak felé orientálódott?
Igen, hát nyilván az embernek van egy ilyen viszonylag általános iskolában jó eredményekkel érkezik a középiskolába, akkor az egy ideig úgy van, hogy kicsit úgy mindenben jó, vagy úgy mindenből hozza talán az átlagnál jobbat, de aztán matematika faktoron be kellett látnom, hogy én nem vagyok igazából tehetséges a matematikához és a reáltárgyakhoz. Tehát amikor már a barátaim, az osztálytársaim sokkal könnyebben oldották meg a feladatokat, amikor láttam, hogy az ő agyuk sokkal könnyebben, kicsit furcsán mondva, rááll ezekre a problémákra, mint az enyém, akkor be kellett látnom, hogy nem ez lesz az én életemnek az útja, hanem inkább az, ami egyébként korábban is foglalkoztatott, csak akkor még talán nem intézményesen, ez a magyar irodalom és a történelem. És az egyetem pedig úgy alakult, hogy körülbelül hasonlóan foglalkoztatott mindkét tárgyterület, az irodalom és a história, de azt lehetne mondani, hogy lehetséges, hogy ez annak is köszönhető, hogy az egyetemen hamarabb találkoztam olyan tanárokkal, akik inkább az irodalom irányába vitték. Hát az, aki nekem a doktori disszertációm témavezetője is volt, itt mindenképpen érdemes megemlíteni, dr. Szirák Péter, illetve, hogy egy kolléganőm férjét is említsem, dr. Imre László, aki nekem 19. századi irodalmat tanított, és az előadásai azok mindenképpen nagy hatással voltak rám.
Az irodalom az hogyan kapcsolódik a történelemhez, ha most azt az összefüggést nézzük, hogy mennyire tükrözi az irodalom a közélet eseményeit, a közéletben történt akár politikai jellegű eseményeket?
Hát ez nehéz kérdés. Nyilván minden korban van olyan, hogy politizáló irodalom. Korszakonként visszatérő kérdés, hogy feladat-e a közélettel foglalkozni az irodalomnak. Nyilván ez attól függ, hogy az irodalom az adott korszakban mit gondol, milyen szerepet szán önmagának. Ugye lehet tudni, hogy a 19. századi irodalomban, 19. század közepi, mikor a reformkori irodalomban nagyon fontos szerepet töltött be a közélet. Való foglalatoskodás. Hát gondoljunk csak arra, hogy mondjuk Kölcsey Ferenc szépírás mellett ugye országgyűlési képviselő volt. Tehát ott a közéleti funkció, közéleti szerepvállalás és az irodalmi művek alkotása, az irodalmi életben játszott szerep nem vált el egymásra. Természetes kapcsolat volt. Ez ugye megváltozik a 20. század elején, tulajdonképpen a nyugat korszakában megváltozik. Azt szokták mondani, hogy a nyugattal indul el a modern magyar irodalom, és a modern irodalomban, főleg, hogyha mondjuk a nyugati, tehát mondjuk a francia vagy a német irodalomra gondolunk, akkor a modern irodalomnak közvetlen politizálás nem jellemző. Tehát a 19. századhoz képest az irodalom az inkább egy saját területé akar válni. A franciáktól származik a l'art pour l'art, a művészet a művészetért. Tehát nem művészet a közéletért, nem művészet a politikáért, nem művészet a világ megjobbításáért, hanem művészet a művészetért. Tehát a művészetnek önmagában van a célja. Ez persze nem azt jelenti, hogy bezárkózik, félreértés ne essék, csak valószínűleg azzal a szerepválsággal kapcsolódik össze, ami napjainkban még inkább érzékelhető. Nevezetesen, hogy az irodalomnak nincsen feltétlenül politikai cselekedtető ereje. Egyszerűbben szólva nem fogja egy vers, egy költemény, még egy dráma, de akár egy regény sem Magyarországot jobb országgá tenni, egyszerűen szóval. Tehát ezt be kell látni.
Nagyon furcsa, hogy a rendszerváltás utáni politikai közéletben is az első, mondjuk azt, hogy kormányzati ciklusban több olyan képviselő is ült a parlamentben, akik korábban ugye költészettel, irodalommal foglalkoztak, hogy csak a legnevesebbeket, ugye aztán bizonyos triót említsük az MDF-ben, ugye a Csóri, Csurka, Csengeri, közülük ugye a utóbbi már sajnos nem
igen,
él.
Csengeri, de már nem él, igen.
Ugye akkor még voltak, és hát manapság meg már nem nagyon lehet látni ezt a irányvonalat sem.
Én azt gondolom, hogy a rendszerváltás előkészítésében a magyar írók jelentős csoportja részt vett. Tehát ez akár a népi írókra gondolunk, akár az urbánus, később liberálissá vált budapesti írókra gondolunk, akkor ugye azok a fajta törések, azok a fajta ellentétek még kevésbé jellemezték, ugye a rendszerváltozás idején az ellenzék inkább tűnt egy tömnek legalábbis egy ideig. Mind a két oldalon fontos szerepet töltöttek be az írók, akár a budapestiekre, akár a vidékiekre gondolok. Később ez megváltozott. Én nem olyan régen láttam egy neves magyar írót, aki arról beszélt, hogy nem fér össze igazából a direkt politizálás az irodalmi szerepvállalással. Van, aki másik oldalon pedig inkább azt a hagyományt követi, hogy az irodalom mégiscsak valamilyen módon elősegíti a közélet dolgainak megjobbítását. Másfelől pedig ugye, amit kérdezett, hogy mondjuk az országgyűlés összetételében ez nem érvényesül, azt lehet mondani, hogy két oka van. Egyfelől a politikusok is professzionalizálódnak, erre nem arra utalok, hogy egyre jobbak lesznek, egyre hatásosabbak és hatékonyabban fogják elvégezni a munkájukat, hanem inkább abban a tekintetben, hogy hivatásnak tekintik. Tehát pusztán ahhoz értenek, már mennyire értnek
hozzá. Ez a foglalkozás.
Az a foglalkozás. Foglalkozás szerint űzik, máshoz nem ért. Lehet, hogy ehhez se, de máshoz meg végképp nem. Az irodalom is professzionalizálódott, tehát azt lehetne mondani, hogy inkább zárt tabbá vált intézményes értelme. Tehát az a magyar irodalomnak nagyon jó intézményrendszere van, nagyon határozottan, jól felépített intézményrendszere van, de az írók úgy látom ezen az intézményrendszeren belül alkotnak, és nem igazából törekednek arra, hogy ebbe a fajta, én azt gondolom, hogy sokak által nem vonzónak tűnő politikai szerepvállásba részt vegyenek.
Térjünk vissza egy picit a főiskolára, ugye megbízott intézményvezetője, illetve tanszékvezetője, megbízott igen. Tanszékvezetője az irodalmi és anyanyelvi tanszéknek fiatalkor ellenére, akár ezt is mondhatjuk, hiszen ugye a tanszéken működnek, dolgoznak régi, ismert, mondjuk azt, hogy rutinos szakmabeliek. Milyen kihívásnak érezte ezt?
Ez a megbízás ez néhány hónappal ezelőtt kezdődött, tehát a túlzás lenne nekem nagy évű gondolatokat ennek kapcsán kifejteni. Az kétségtelen, hogy az én megbízásom az tulajdonképpen a tanszék generáció váltásával kapcsolódik össze. Én 2000-ben kerültem a főiskolára, azóta 7-en mentek a tanszékre nyugdíjba, tehát azok az oktatók, akikre ön is utalt, ők tulajdonképpen az elmúlt években elérték a nyugdíjkorhatárt. Az a fajta megbízás, amit én kaptam, az én úgy sejtem, vagy azt gyanítom, hogy annak szól, hogy azok, akik nyugdíjba mentek, az ő helyüket igyekezzünk majd fiatalokkal feltölteni, és mivel én nemrég kerültem ki ugye az egyetemről, vagy nemrég kerültem ki ebből a műhelyből, viszonylag jó kapcsolataim vannak az egyetemmel, ismerem a fiatal kutatókat, fiatal doktoranduszokat, akik esetleg majd későbbiek során nálunk is számításba jöhetnek, tehát akikből az utánpótlás kikerülhet, azt gondolom, hogy ez a megbízás ez elsősorban ennek szólt.